Freud kissé zavartan nyitotta ki az aprólékos munkával kidolgozott fadobozt, melynek tetejébe készítője egy különleges, legalább 10 cm átmérőjű, domború fekete követ dolgozott bele, és a kő alá egy homokórát faragott. Első ránézésre azt hihette az ember, hogy a mester elrontotta a homokórát, mivel abban alulról felfelé peregtek a homokszemek. De ha a készítő monogramja LDV, akkor a tévedés teljes mértékben ki van zárva. A dobozban egy valóban nagyon réginek tűnő kézirat rejtőzött. Leonardo da Vinci önéletírása több mint 400 éven át utazik, hogy a megfelelő időben, a megfelelő kezekbe kerülve segítsen megakadályozni az emberiségre leselkedő pusztító járványt. Az agóra egy téren és időn kívül létező különleges hely, ahol összegyűlnek a kiválasztott utazók, és miközben átadják egymásnak a tudásukat, észrevétlenül vagy tudatosan megváltoztatják az emberiség jövőjét. Ígéretes fülszöveg, nem igaz? Meglepő és eredeti könyvet írt Vég Attila, címe Agóra, a befejezetlen királyság. Nem véletlen, hogy azt próbálom először kideríteni, emlékszik-e a szerző, mi indította el benne ezt a regényt, mi volt a kiinduló pont vagy az inspiráció?
Én így 50 éves koromra visszataláltam a mesékhez felnőtt fejjel, és elkezdtem meseterápiát tanulni. Mert az egyébként nagyon izgalmas dolog. És miközben a meseterápiát tanultam, szóba kerültek nyilván a mesék eredetei, a mondák eredete, és feltűnt egy nagyon furcsa és érdekes dolog, hogy függetlenül attól, hogy mesék vannak a világon gyakorlatilag mindenhol, egymástól több ezer kilométerre levő helyeken, nagyjából ugyanolyan időpillanatban, nagyon-nagyon hasonló struktúrájú, hogy úgy hívják, hogy morfológiájú mesék jöttek létre. És ez egy borzasztó furcsa és érdekes dolog, mert mi történhet a világban úgy, hogy egy adott pillanatban, vagy egy adott mondjuk néhány száz éves intervallumban olyan helyek, amik egymással nincsenek semmiféle kapcsolatban, mégis ugyanolyan mesetípusokat szülnek meg magukból. És akkor erre adódna egy olyan válasz, hogy persze mondjuk Isten megsúgja, de hogyha ezen túllépünk, vagy ettől még hátrébb lépünk egy picit, akkor elgondolkodtam, hogy mi lehetett az, amitől az akkornak az emberei hirtelen kaphattak egy olyan ihletést közösen, hogy valamilyen információnak a birtokába kerüljenek. És akkor ez adta azt az eredetet, hogy lehetne egy ilyen például, hogyha ők álmukban valamiféle közös valóságban leledzettek volna, ahonnan megbeszélhették egymással ezeket az információkat, és így születhettek meg adott esetben a mesék.
És ez a közös valóság, vagy ez a találkozási lehetőség, ez ugye különböző korok embereit hozza össze, akár 500 év, 1000 év különbséggel.
Így van, tehát ebből született meg az agórának a gondolata, ami ugye agóra, mint a görög piac térnek, ahol a különböző emberek, akik egy adott városban éltek, vagy odajöttek, intézték az összes ügyes-bajos dolgukat, találkoztak, beszélgettek, tanították egymást. És innen jött ez a gondolat, hogy akkor hozzak létre egy ilyen téren és időn kívül létező valamit, ahol az emberek tudnak találkozni, tudnak eszmecseréket folytatni, függetlenül attól, hogy ők most melyik korból érkeztek. És ha már innen elindultunk, akkor ennek lehetnek mindenféle implikáció, hiszen ez valamilyen szinten egy kvázi időutazásról beszélünk.
Nekem egyébként az a gyanúm, hogy mi volt ebben az alapgondolat, akkor alakult ki, amikor azt olvastam, valamelyik levélben volt, azt hiszen több levél is megjelenik a regényben, hogy a kollektív tudattalanra hivatkozik. Itt éreztem azt, hogy lehet, hogy ez az agórának az alapgondolata.
Igen, hát ugye különböző tudósok, gondolkodók hasonló eredményekre vagy eredetekre jutottak, tehát például ez ugye Jungnak volt itt a kollektív tudattalan elmélete, ami megjelenik benne, de ő ugye egészen máshonnan indult el, és máshol is szól, de ugyanakkor valahol arról beszélünk, hogy legyen valami közös vonás ebbe az emberi létezésbe, amiben összefüggünk egymással, azon a fizikai síkon túl, amiben benne vagyunk.
És akkor utána mi történt? Tehát volt egy ilyen szándék, hogy akkor ez legyen a fókuszban egy regényben. Aztán ki kellett találni, hogy kik lehetnek azok az emberek, akik olyasmit alkottak, olyasmit hoztak létre, vagy olyasmit gondolkodtak, ami adott korban vitte előrébb az emberiség.
Igen, hát ez volt a következő lépés, hogy akkor kik legyenek ennek a műnek a szereplői. Nekem van egy nagyon régi vágyódásom Jalomnak a könyveihez, aki előszeretettel használ különböző embereknek, különböző gondolkodóknak, ő mondjuk filozófusokat szokott általában előhozni a regényeibe, és őket köti össze a valóság különböző síkjaival. És ez a gondolkodás ez nekem nagyon-nagyon tetszett. És amikor először elkezdtem összerakni azt a gondolatot, hogy hogyan is nézne ki ez az Agora című könyv, hogyha ebből egy könyv lenne, akkor megpróbáltam különböző a történelemben először időpontokat megnézni, hogy melyikben élő embereket próbálnék én behozni. A középkor az nagyon adta magát, de annak is megpróbálva nem a legsötétebb oldalát, hanem annak valami izgalmasabb, érdekesebb részét hozni. És hát Da Vinci az talán az legérdekesebb és legkülönlegesebb ember, hiszen ő úgy lett példátlanul sikeres, világhírű, híres már a saját idejében is, elismert, hogy ugyanakkor ő, ahogy saját maga is fogalmazta, ő a megfigyelésnek volt a mestere. Tehát nagyon keveset járt iskolába, nagyon keveset tanult, mégis egy csomó területen letette a névjegyét olyan szinten, hogy az még több száz évvel később is megállta a helyét.
Tehát hát igen, ebben az ön szempontjából, igen, ebben az lehetett az ígéret, hogy Leonardo rengeteg olyan dologgal foglalkozott, amit aztán utolérte az idő. Tehát, hogy jóval későbbre mutattak előre az igen, ő találmányai.
Meg lehetett adott esetben úgy is fordítani ezt a történetet, hogy mi van akkor, hogyha Leonardo bizonyos dolgait mégsem csak egyszerűen Leonardo elméjéből pattantak elő, hanem volt valamilyen sugallat. És akkor itt bejöhet ez az Agora gondolata, ahol ha mondjuk találkozik egy jövőbeli valakivel, akkor ezek hozhatnak olyan ötleteket, amikből aztán megszületik a tank, az ejtőernyő, a repülőgép és mindennek az ősei. Tehát Leonardo adta magát. Ugye a következő Freud volt, aki bekerült a könyvbe, ő megint csak egy hihetetlenül előremutató, a maga korában előremutató és forradalmi gondolatokkal rendelkezett, nem tudtam kihagyni. Számomra az egyetlen nagy gond vagy gondolat nehézség az volt, hogy Einstein bekerüljön-e a könyvbe. De Einstein már annyira lerágott csontja az irodalomnak, a tudománynak, mindennek, már bocsánat, hogy lerágott csontnak nevezem őt, de helyette így került be Richard Feynman, aki egy szintén hihetetlen, intelligens és páratlan elméjű fizikus volt, de sokkal kevésbé ismert a neve, kivéve a szakmai körökben, mint mondjuk Einsteinnek.
És az, ami a nácikkal kapcsolatos, az a vonal, az pedig egy kicsit ilyen Indiana Jones-ossá teszi nekem ezt a regényt, hiszen elindul egy kutatás.
Nagyon érdekes ez az Indiana Jones vonal, mert Otto Rahn, akiről itt a könyvben szó van, ő volt az, akiről az Indiana Jones karakterét a filmben is mintázták. Tehát az a kalap, az a pedóra, ami az ő jellemzője volt, az a széles karimájú kalap, onnan mintázódott a Harrison Ford kalapja és az egész személyisége is valamilyen szinten. A nácik meg hát tehát azt köztudott, hogy Hitler és a Hitlerhez kapcsolódó körök nagyon-nagyon mélyen belementek a különböző misztikus kutatásokba. Tehát ahogy a lándzsát, a szent lándzsát is megpróbálta megszerezni, ami ugye az a lándzsa lenne, amivel Jézust a kereszten megszúrták, ugyanígy elindították a kutatást a grál megszerzésére is, és ennek a kutatásnak volt az egyik főszereplője Otto Rahn, aki már jóval a nácik hatalomra kerülése előtt érdeklődött a grál iránt, de aztán miután a pénze nem volt, pénzt úgy tudott szerezni magának, hogy gyakorlatilag beállt a nácik közé, és mint az SS-nek egy főhadnagyaként kutatta tovább már a grált, de persze sikertelenül, ami valószínűleg a halálát is okozta abban az időszakban.
Azt pontos elmondanunk, hogy egy világ vége, egy világégés megakadályozásán dolgoznak ők tulajdonképpen együtt, akarva vagy akaratlanul ezek a gondolkodók. Az alapötlet, hogy a Covid kerül megint annyira előtérbe itt a világban, hogy nincs menekvés. Gondolkodtam rajta, hogy ez hogy jutott eszébe, mert ettől az ember bármennyire azt gondolja, hogy végülis egy fikcióban van benne, nagyon kézzelfoghatóvá válik a probléma. Szóval nagyon ijesztő belegondolni ebbe, hogy tényleg mi van, hogyha újra szembe kerülünk ezzel.
Igen, hát a Covid az mondjuk csak egy valós fenyegetettség, amiben benne élünk, tehát egyrésztől nehéz lett volna fölött elsiklani, miközben ülünk a lakásunkban, kint vagyunk az utcán, ha egyáltalán kimehetünk az utcára, és maszkban kell léteznünk, és be vannak zárva helyek, tehát ezt egyszerűen rányomja a bélyegét a mindennapokra. De hogy igazándiból a Covid csak egy név. A jelen emberiségnek szerintem avval kell szembenéznünk, és ez a egyik legnagyobb kihívásunk, hogy minden nagyságunkkal, tudásunkkal és fejlettségünkkel együtt egy-egy ilyen láthatatlan vírus, baktérium képes megtizedelni, vagy akár képes lehet kipusztítani is az emberiséget, mert egyrészt önhittek vagyunk, mert azt gondoljuk, hogy mi mindent tudunk, és mindenre tudjuk azonnal a választ, és erre egy nagyon, nagyon élő figyelmeztetés volt ennek a Covid-nak a megjelenése, ami egy pillanat alatt terjedt el úgy az egész Földön, hogy gyakorlatilag nem volt esélyese senkinek megállítani. És ugyanakkor meg igen, tehát benne van a veszély, hogy ezt Covid-nak hívjuk, vagy nem Covid-nak hívjuk, hogy bármikor jöhet egy olyan vírus, ami ennél nagyobb halálozási rátával bír, még erőteljesebb, még nagyobb, még gyorsabb szaporulattal tud elterjedni, és akkor nem néhány millió vagy néhány tízmillió, hanem százmilliós, milliárdos áldozatokat is hozhatna.
Adódik a kérdés, hogy hogyan tudnak ez ellen tenni a különböző korokban élő tudósok, akár Freud, akár Leonardo. Szóval, hogy mi az, ami összeadódhat az ő tudásukból, ami megmentheti a világot? Mert ugye itt ez a tét.
Mindenkinek megvan a saját területén egy zsenialitása, viszont azt gondolom, hogy a világ megmentéséhez itt pont arra van szükség, hogy ezek az emberek, akik az életben nem tudhattak sajnos találkozni egymással, pedig milyen szép dolgokat, milyen fantasztikus dolgokat lehetett volna úgy megszülni, hogyha ők együtt is tudnak létezni. De úgy, hogy nem tudtak, de mégis ebben az agóra területén, az agórában tudnak találkozni, és tudják egymást segíteni ebben, adott esetben eljuthatnak odáig, hogy megtalálják azt a megoldást, amivel megelőzhető egy ilyen világ vége.
Az jutott eszembe, míg olvastam a könyvét, hogy, és majd a szerkezetéről, egy nagyon speciális szerkezete van ennek a könyvnek, beszéljünk, de hogy az jutott eszembe, hogy azt az ígyszert, hogy időutazzon, mint író, és valamelyik szereplőjét adott korba, egy másik korból beültesse, hogy ezt nem használta ki, hanem egy semleges terepen találkoztak ezek a különböző korból származó emberek. Viszont aztán rájöttem, hogy hiszen Leonardo korában is vagyunk, tehát önnél az időutazás megvolt, a szereplőjénél nem volt meg.
Igen, az időutazás az egy nagyon nehéz probléma, mert én azt gondolom, hogy még nem született olyan regény, olyan film, olyan mű, ami az időutazást megfelelően tudta volna kezelni mindenféle hibák és paradoxonok nélkül, nem is lehet.
De miért? Miért gondolja?
Alapvetően az a tény, vagy az a dolog, hogy az időutazásnál, hogyha visszamegyünk a múltba, és bármit is cselekszünk, teszünk, tehát tevőlegesen létezünk benne, akkor meg fogjuk változtatni a múltbeli jelenünket. Ami viszont beláthatatlan hatásokkal tudhat lenni a jövőre nézve. És gyakorlatilag innentől kezdve, hogyha visszatérünk a jövőbe, a jövőbeli jelenünkbe, akkor megmagyarázhatatlan és értelmezhetetlen annak az a változás, amit mi előidéztünk a múltunkba. Tehát ennek az ellentmondásosságát nagyon nehéz feloldani, és ezt próbáltam egy picit úgy megkönnyíteni, hogy a lehető legkisebb módosításokat kövessük el a múltba. Mert ez is változtat, és ez is hat a múltra, hiszen ebben a könyvnek a történetében egy baleset nem történik meg azáltal, hogy időutazunk. Megváltozik különböző embereknek az élete, hiszen hogyha korábban, ha egy tudós korábban felfedez valamit, mint ahogy előzőleg felfedezett volna, akkor egészen biztos, hogy másképpen fogja az életét leélni, mint ahogy tervezhetően vagy a jelenjében leélte. Ez megváltoztatja az életét, ami megváltoztat nagyon sok mindent körülötte, gyakorlatilag megváltoztatja az egész jövőt. Tehát ennek az egész időutazásnak volt egy, és most nem fog eszembe jutni az író neve, valamilyen Robaj című novella, amiből indult az egész időutazásos gondolata a skifik világába, amiben az őskorba mennek vissza kvázi ilyen túrákra, és attól, hogy valaki lelép a meghatározott útról, és innen jön gyakorlatilag ez a bizonyos butterfly effect nevű történet, hogy egyetlen egy szárny rebbenése egy pillangónak képes az egész jövőt megváltoztatni. Tehát, hogy kiszámíthatatlan, hogy mi minden történik velünk, hogyha a múltban a legkisebb változtatás is megtörténik. Ez egy nagyon izgalmas és nagyon-nagyon beláthatatlan játékokra ad teret. Én így próbáltam meg ebben játszani, hogy nem vittem ténylegesen a fizikai síkon vissza vagy előre hősöket, hanem csak ebbe a közös időn és téren kívül levő helyre, az agórára vittem be őket.
Ez egyébként, amit mondott, ez Ray Bradbury-nek a Mennydörgő Robaj című.
Mennydörgő Robaj, igen.
Novellája. Az nagyon izgalmas, hogy mi történik azokkal, akik képesek álmukban az agórára eljutni. Szóval, hogy azért nem múlik el az nyomtalanul, nem úgy van az, hogy valaki egyszer csak ezt megtapasztalja, hanem azért annak vannak következménye, ezért ez egy érthetetlen érzés, ugye?
Általában azt gondolom, tehát amikor a ősi időkben is, vagy a régebbi időkben is a sámánok, azok nem bárkiből lehetett sámán. Azok az emberek vagy valami különleges képességgel, vagy valami furcsasággal rendelkeztek, és így lettek ők a sámánok. Tehát azok, akik képesek lehetnek erre az agórába való belépésre, őnekik is van valamiféle furcsaságuk a világ többi emberéhez képest.
Jól emlékszem, hogy Freud esetében ott egy fiatal nő küzd ezzel.
Igen,
és ő nem is bírja, tehát hogy Freud így találkozik ezzel a lehetőséggel, és ott ez a fiatal nő, ez tönkre is megy az élete miatt.
Ő egy képzelt szereplőnk, igen, mert ez egy nehéz történet, tehát az, amikor valakinek az álmaiban picit olyan, mint amikor egy többszörös személyiséggel kell megküzdenünk, tehát amikor az álmaink annyira konkrétak és annyira kézzelfoghatóak lesznek, ahhoz kell egy nagyon erős személyiség, kell egy nagyon erős tudat, hogy az ne hulljon darabokra az ember elméje. És igen, van, aki ezt kevésbé bírja, ők megőrülnek, meghalnak, és van, aki jobban bírja, és van, aki tudja használni ezt, valószínűleg, hogy az ilyenekből van kevesebb.
A szerkezetéről beszéljünk akkor ennek a regénynek, és még nem említettünk egy szereplő párost, van egy fiatal nő és az ő édesapja, akik lényegében a jelenben vannak. Mennyit lehet róluk elárulni?
Ez a szereplő páros, ő egy régész édesapa és az ő lánya, akiből biológus lesz, és ő lesz az, aki a jelenben megfejti ennek a koronavírusnak a problémáját. Igazándiból az egész szerkezet az, ami ahogy létrejött, én azt eleve kitaláltam, hogy párhuzamosan egymás után viszem a különböző idősíkokat, és az, hogy ez hogyan fog majd összecsapkozni, az majd csak a közepe vége felé ölt valahogy testet. Tehát ez egy tudatos építkezése volt a történetnek, de alapvetően, ahogy íródott ez a könyv, nekem ez az első könyvem. Tehát nincs nagy tapasztalatom abban, hogy kell regényeket írni, milyen szerkezetre építjük fel. Én mindig azt szoktam mondani, valaki megkérdezi, hogy magát írta a könyv. Tehát leültem hozzá, anélkül, hogy igazán elképzelésem lett volna a honnan, hovára, és minden egyes fejezet gyakorlatilag megírta saját magát, és én csak használtam a kezemet hozzá, hogy az megörökítődjék mindaz, ami gondolatok jöttek.
Lehetett volna ez lináris, hogy elindulunk Leonardótól, vagy akár még messzebbről, és akkor végigvisz minket a különböző karakterekhez, de nem ez történik, hanem ide-oda ugrunk az időben. Például melyik volt az az időszak, amit nagy élvezettel írt?
Mind Leonardo, mind Freud, mind Otto Rahn esetében Ezért megpróbáltam az életüket tekintve, amennyire lehetett a valósághoz és a megtörtént eseményekhez ragaszkodni. Tehát, hogy nem találtam ki külön életeseményeiket, amik fixen megvoltak az életükbe. Leonardo esetében nagyjából pontosan lehetett tudni, hogy mikor, hol élt, hol mit csinált, különböző udvarokban, mennyire volt sikeres, melyik művét hol hozta létre, tehát ez adta magát. Freudnak végképp aránylag precíz életrajzai vannak, amik meghatározták, megmondták, hogy mikor mi történt vele. Neki néhány ilyen ködös dolog van csak az életében, ilyen például, hogy vajon szeretője volt-e a feleségének a húga, vagy nem. Otto Rahn esetében viszont nagyon kevés az, ami biztos információra lehet támaszkodni. Tehát ott sokkal több lehetőség volt a fantáziára, amiben kitalálhattam, hogy mi történhetett egy francia kisvárosban, hogyan találkozott adott esetben Himmlerrel, és mi minden történhetett vele, ami elvitte odáig, hogy nem tudta ő átadni azt az információt személyesen, amit szeretett volna, mert sokkal hamarabb véget ért az élete. De valóban én nagyon élveztem minden pillanatát, de a saját magam a legjobban igazándiból azokat a szituációkat élveztem írni, amikben nem kötött a történelem, hanem tehát ami a jelenben a vallástörténész professzor életének és az ővele kapcsolatos történetekkel zajlik, mert ott nem volt semmi olyan, amihez kapcsolódni kellett volna, hanem saját magam írhattam meg ennek a történetét.
Az egyik legszórakoztatóbb pillanat bejelöltem magamnak, amikor ez a fiatal nő és az édesapja találnak egy műalkotást, amit különbözőképpen magyaráznak meg, hogy az mi lehet, és hogy mit kell ott keresni.
Én is nagyon szerettem.
Nagyon
szerettem ezt a részt én is. Azt az egész franciaországbeli, kisvárosbeli fejezetet, ami elindul a régiség kereskedőtől, ahol kapnak egy könyvet, egy különleges könyvet, ami egy alkimista könyv, és annak egy képe alapján próbálják megtalálni a kulcsot az egész történethez, de valóban, tehát egy fiatal lány, a jelenben élő fiatal lány egészen másképp gondolkodik egy ilyen dologról, egy olyan képről, ahol egy mesztelen, szakállas, szerzetes ül egy kövön, és körülötte különböző állatok, lények, dolgok történnek, és nagyon érdekes, hogy arról hogyan gondolkodik az, aki tudja, hogy a középkori miszticizmusban mi mit jelentett, és hogyan gondolkodik valaki róla, aki pedig csak ránéz a képre, és a valóságot látja belőle.
Vég Attilával beszélgettem a könyvéről, amelynek címe Agóra, a befejezetlen királyság. A regényt a Ginkó kiadó jelentette meg.